Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvénél szeretném felnyitni és együtt tanulmányozni veletek. Ézsaiás próféta könyvének a 62. fejezetét nyissuk fel, és ott kivonatosan szeretném olvasni a fejezetet. Először az első 3 verset, majd a 6.-7. verset, végül pedig a 10.-11. verset. Így hangzik az ige. Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg felderül, mint fényesség az ő igazsága, és szabadulása, mint a fákja tündököl. És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak néked, amelyet az Úr szája határoz meg. 6. verstől. Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot néki, még megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön. 10. verstől. Menjetek át a kapukon, készítsétek a népeknek útját én előtt, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé. Ímé az Úr hirdette mind a föld határáig. Mondjátok meg Sion leányának, ímé eljön szabadulásod, mint ímé jutalma velejő, és megfizetése ő előtte. Idáig az ige. Ezzel az ige szakasszal kapcsolatban mindenek előtt azt kell elmondanunk és tudnunk, hogy ez egy kettős teljesedésű profécia. Számunkra azonban inkább csak a végidőre vonatkozó részei a fontosak, amelyek a második adventtel és az azt megelőző eseményekkel kapcsolódnak össze. Különösen a 10. és 11. versek üzenetei erősítik meg azt, hogy ez a rész a második adventtel is kapcsolatos. Hiszen az útkészítésre vonatkozó kijelentés kimondottan ilyen proféciának számít. Vagy a szabadulás, a jutalom, a megfizetés szintén olyan fogalmak, amit a második adventtel kapcsolatban használ együtt a Biblia jövendőlése. A Szentírás könyveiben, de különösen Ézsaiás proféta könyvében sokszor találkozunk azzal a profétai kijelentéssel, hogy a második advent teljesedése előtt utat kell készíteni, utat kell egyengetni. Az esetek többségében ezek a jövendőlések mindig arról szólnak, hogy a hozzánk eljövő király előtt kell készíteni az utat, azaz Jézus Krisztus előtt. Itt azonban arról van szó, és arról beszél a profécia, hogy a népek előtt is utat kell készíteni. Nem csak Jézus Krisztus előtt, hanem a népek előtt, akik majd aztán hozzánk jönnek ezen az úton. A népek előtt útkészítés elő többféle feladatot állít elénk a prófétán keresztül a Jóisten. 4 pontban lehetne összefoglalni, hogy menjetek át a kapukon, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, és emeljetek zászlót a népek fölé. No, nézzük sorba ezeket a isteni útmutatásokat. Semmit sem lehet tenni addig az emberekért, amíg egy fal választ el bennünket egymástól. Ha mindenki ül a babérjain, ölbetett kézzel várjuk esetleg, hogy majd csak észrevesznek bennünket, majd csak jönnek hozzánk érdeklődő emberek, Isten azonban azt mondja, hogy menjetek át a kapukon. Vagyis lépjétek át azt a falat, ami most még elválaszt a másik embertől. Menjetek át a kapukon, vagyis menjetek ki Jeruzsálemből, menjetek ki az emberek közé, menj oda a másik emberhez, mert csak úgy lehet utat készíteni a idejövetele számára. Jézus is azt mondta, hogy elmenvén az egész világra tegyetek tanítványokká minden népeket. Az igazán nagy baj azonban sokszor ott kezdődik, hogy még a Jeruzsálemben lévőket is sokszor egy fal választja el egymástól. Ezért nincs egymással kapcsolat, sem igazi közösség. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy ezeket a falakat nem kell építeni, ezek a falak maguktól nőnek fel köztem és a másik ember között. És egyszer csak azt veszem észre, hogy már olyan távolságban vagyunk egymáshoz, hogy már nem is érzékeljük a közösséget. Isten azonban azt szeretné, hogy ezeken a falakon legalább kapukat nyissunk, ha már meg is van a fal. De nyissunk kaput. És ezen a kapun ki és be lehet járni akkor. Először csak alkalmanként tartsunk közösséget, mint egy kóstolgassuk ennek a ízét, az örömét, hogy milyen jó mással jó kapcsolatban lenni. Ha valóban Isten szeretete vezet bennünket, akkor egy idő után már le fogjuk rombolni az egymást elválasztó falat. Másokat nem fal választ el tőlünk, hanem egy szakadék, mondja a próféta. Míg a fal esetén előfordul, hogy nem is látom a másikat, észre sem veszem a jelenlétét, mert egy fal van közöttünk. Addig a szakadék esetén látjuk ugyan a másikat, de nagy az elválasztó vonal közöttünk. És ezt a szakadékot nem lehet átlépni. Isten azonban azt mondja nekünk, hogy töltsük fel a szakadékot. Töltsük fel a közöttünk kialakult távolságot, mélységet, mert kölcsönös kapcsolat érdekében járható útra van szükség, ezért minden völgy felemelkedjék, mondja a próféta. Töltsük fel minden gödröt az úton. Javítsunk ki minden olyan hibát, amit a bűn világának a viszontagságai közben a kapcsolattartásunkban megromlott. Ezek az úthibák általában csak azokban az esetekben alakulnak ki, amikor használjuk az utat. Amikor használjuk a kapcsolatteremtést, akkor is jönnek ilyen hibák. A már felépített úton is jönnek ilyen hibák. De javítsuk ki őket, hogy járható legyen. Olyan utat kell készítenünk, hogy azon megközelíthessük egymást, és mindenki megközelíthessen bennünket, mint Isten népének a közösségét. Olyan utat kell készítenünk, amely minősége által hivogató és vonzó az emberek számára. Ellenkező esetben el fognak kerülni bennünket, és egy egészen más utat fognak választani. Ezek a szakadékok az egyházban is megtalálhatók sokféle változatban. Vannak, akik azt hiszik, hogy egy hegy csúcsára jutottak el akkor, amikor megválasztották őket valamilyen tisztségre. És ez csak fokozódik akkor, amikor a másik is így gondolkodik, és amikor a megválasztott személyek, úgymond a hatalom birtokosaiként egymást méregetik a saját kis hegyükről, a saját kis dombjukról. Vajon készen vannak-e a késő eső kiáradására, annak a fogadására azok, akik még mindig azt tartják a legfontosabbnak, hogy ki a nagyobb? És elfelejtik azt, amit Jézus mondott, hogy ti mindnyájan csak testvérek vagytok, semmi több. Isten azt mondja ebben az igében, hogy töltsétek az ösvényt. Szinte újra megismételi, hogy töltsétek. Ez lefordítva azt jelenti, hogy legyél kész kezdeményezni abban, hogy a közted és a másik közötti szakadék átjárható legyen. Akkor egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy a szakadék magától eltűnt, mert miközben te végzed a magad feladatát, amit kész vagy vállalni, Az Isten is elvégzi azt, amit te nem tudnál elvégezni. A harmadik feladatként Isten azt várja tőlünk, hogy hányjátok el a köveket az útból, vagyis tegyük járhatóvá egymás felé az utat. Egy másik fejezetben maga Ézsaiás próféta magyarázza meg, hogy mit kell érteni azon kövek alatt, amit az útból félre kell tenni. Azt mondja az 57. fejezet 14. versében, vegyetek el minden botránkozást népem útjából. A botránkozás köveit kell félrerakni az útból. Minden erőfeszítésünk hiába való az emberekért akkor, ha botránkozást okozó bűnök és esetek vannak közöttünk. Fiatal lelkészként olyan szomorúan olvastam Ellen White-tól azt az idézetet, amikor azt írja, hogy Isten nagyon sok embert szeretne behozni a gyülekezetbe, de most még visszatartja őket. És akkor azzal indokolja, hogy azért, mert ha ide jönnének, akkor olyan dolgokat látnának meg, amin megbotránkoznának, és úgy elmennének, hogy soha többet nem jönnének vissza. Na, ezeket a botránkoztató dolgokat kell félrerakni, és eltüntetni az útból. Úgy gondolom, hogy ez a felszólítás komoly önvizsgálatra kell késztessen bennünket, akiknek fogadnunk kell azokat, akik Sionba, Jeruzsálembe szeretnének jönni. Isten azt szeretné, hogy ne szolgáltassunk okot megbotránkozásra azok előtt, akiket az Isten lelke akar vezetni hozzánk és közzénk. Ezért vizsgáld meg magadat, a magatartásodat, a megjelenésedet, a beszédedet, a viselkedésedet, a lelki és közösségi életedet, mindent önmagadban. Vizsgálj meg! Egy kicsit mondd azt, amit a 139. Zsoltárban Dávid mond. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. És utána ezt mutasd meg nekem, a te szent lelked által, hogy én is úgy lássam önmagam, ahogy te látsz engem. Milyen jó volna, ha nem kellene olyan gyakran sóhajtozni meg nyögni azok miatt, az útálatos dolgok miatt, ahogyan Ézsaiás, illetve Ezékiel fogalmaz, amik az egyházban előfordulnak. Isten azt várja tőlünk, hogy személy szerint kezdeményezzük, a saját hatáskörünkön belül legyünk a kezdeményezői annak, hogy ne történjenek botránkozásra okot adó dolgok az egyházban, a gyülekezetben. Végül pedig még arra szólít fel bennünket az Isten Úr a prófétán keresztül, hogy emeljetek zászlót a népek fölé. Más fordítók ezt úgy adják vissza, hogy állítsatok útjelzőket a népek között. Vagyis segítsd az embereket ahhoz, hogy megtalálják Jeruzsálemet. El tudjanak igazodni a sokféle keresztény egyházak tanításainak a labirintusában. Éppen tegnap kaptam egy felkérést, hogy foglalkozzak egy fiatal emberrel, aki ezt az utat keresi. Mert azt látja, hogy egy labirintus veszi körül, és nem tud eligazodni. Nem tudja, hogy hol lenne az ő helye. Állítsak neki útjelzőket, mutassam meg az utat az Isten országába. Ez a mi feladatunk, testvéreim. A zászlóbontásra viszont azért is szükség van, hogy az emberek a különféle pártállású csoportokba tömörülnek, és mindenki a maga választotta zászló alá áll. Ezért szólít fel bennünket Isten arra, hogy a mi Istenünk nevében emeljünk zászlót, és bontsunk zászlót, és lobogtassuk azt. Vagyis emeljük fel a népek fölé. Ha visszaemlékeztek, egy előző alkalommal arról beszéltem itt közöttetek, hogy Jézus egy hegyen épített városhoz hasonlít bennünket. És utána azt mondja, hogy ti a világ világossága vagytok. Vagyis a hegyen épített városnak a fénye el kell, hogy látszódjon mindenhova, hogy az emberek meglássák azt, és tudják, hogy melyik a jó irány, hova kell nekik menni. Most a próféta egy másik hasonlatot használ, és azt mondja, hogy egy zászlót emeljünk fel, magasra, a népek fölé emeljük. Ne szégyenkezve csak úgy magunk mellett vigyük. Emeljük föl, magasra, hogy mindenki lássa a zászlót, és tudja, hogy merre kell menni. Ne tudja előle, a tekintete elől eltakarni senki és semmi. Mert Isten népének egy elkülönült népnek kell lenni, a saját zászlója alatt kell, hogy álljon, Isten egyetlen gyermeke sem állhat idegen zászló alatt. A kereső emberek számára kell egyértelművé tenni, hogy melyik az Isten népének a zászlaja. Ezért mondja a próféta, emeljétek ezt a zászlót a népek fölé. Olyan egyértelművé kell tenni ennek a zászlónak a jellemzőit és a jelzéseit, hogy ahogy Ézsaiás a 35. fejezet 8. versében mondja, hogy aki ezen az úton jár, még a bolond sem tud eltévedni. Annyira egyértelmű kell legyen a zászló útmutatása. De Isten népe között se legyen más zászló, csak a mi Istenünké. Az út készítésen túl még más feladatokat is állított Isten az ő népe elé a próféta által. Az egyik komoly feladat az úgynevezett őrállókra hárul, akiknek Jeruzsálem, azaz Isten népe biztonsága felett kell őrködniük. Ezekről a hűséges őrizőkről mondja a próféta azt a 6. versben, hogy egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Jeruzsálem kőfalainra állított őrök nem néma szemlélői az eseményeknek. Ők nem hallgatnak éjjel és nappal, mondja a próféta, vagyis állandóan figyelmeztetik Jeruzsálem lakóit azokra a veszélyekre, amiket látnak. Azzal a kijelentéssel, hogy ők szüntelen nem hallgatnak, több dolgot is szeretne hangsúlyozni a próféta. Először is azt, hogy olyan időkben állnak Jeruzsálem falain, amikor nagyon sokféle veszély és nagyon sokféle irányból közeledő veszély fenyegeti Jeruzsálemet, ezért a figyelmeztetés hangjának is állandóan szólni kell, mert annyi veszély közeledik. Ezért ők szüntelen nem hallgatnak. Másrészt viszont itt olyan őrállókról van szó, akik hűen teljesítik ezt a feladatot, amivel megbízta őket. Ezért, amikor érzékelik a veszélyt, akkor szólnak. És mivel sok veszélyt látnak, sokszor szólnak. Az ellenség támadása különösen két dolgot vesz célba. Az őröket, az őrállókat és a népet. Mindenek előtt az őrállók figyelmét igyekszik elterelni, illetve szeretné gyengíteni azt a képességüket, amivel a veszélyt érzékeltik, vagyis a tiszta lelki látásukat és a lelkiismeretüket. Emlékeztek arra, éppen ma tanultuk a szombatiskolában, hogy Jézus a végidő népét hogy jellemzi? Mindnyájan elaludtak, és elszunnyadtak. Szombatiskola közben nem akartam közbeszólni, hogy nem mindnyájan aludtak el, csak elszunnyadtak mindnyájan. A kettő között, hogy elalszok, vagy csak szunnyadok, különbség van. Aki csak elszunnyad, az minden kis neszre fölkapja a fejét, mert éppen, hogy csak elbóbiskol. De a figyelme meglanyhul ezzel, de mégse aludt el mélyen. Ezért érzékeli azt, amikor a veszély jön. Amikor ez a sátáni szándék sikerrel jár, hogy az őrállók elalszanak, na akkor valósul meg, amiről Jeremiás próféta azt írja a 6. fejezet 13. 14. verseiben, hogy prófétától fogva a papig mindnyájan családságot űznek. Azt mondván, békesség, békesség, miközben nincs békesség. Az ellenség másik célpontja pedig a nép, vagyis a figyelmeztetetteknek a tábora. Jeremiás által azt mondja Isten, hogy őrállókat rendelt az Úr feléjük, és ezek az őrállók azok, akikről Ézsaiás azt mondja, hogy szüntelen nem hallgatnak, amikor viszont a nép figyelmét támadja meg Sátán, Isten pedig az őrállókat szólásra készteti, akkor Jeremiás 6. fejezet 17. versében azt olvashatjuk, hogy a nép azt mondja, nem figyelünk. Nem figyelünk. Ezt a nép mondja. És sokszor nem a szájával, hanem az életével, a gyakorlati életével, a mindennapokban fejezi ki. Mert a mi cselekedeteink mindig hangosabban beszélnek, mint a vallomásunk. Nem számít, hogy mit mondunk, az számít, hogy hogy élünk. És a cselekedeteinkkel, az életmódunkkal fejezzük ki azt, hogy nem figyelek arra, amit az Úr mond, az őrállóink keresztül. Így alakul ki az ellenség munkájának eredményeként az a folyamat, aminek eredményét már Jézus is jelezte a példázataiban, ahogy említettem is a 10 szűz példázatában, hogy okosok és balgák is előfordulnak. Az ellenségnek sikerült közöttük megtéveszteni, elaltatni, mélyen elaltatni, annyira, hogy még álmodnak is. És hogy ezt lefordítsam, éppen a hozzánk intézett Isten üzenetben hangzik el, hogy bár ez, hogy álmodnak, ez az én szavam, de a tartalom mögött ott van. Azt álmodják, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. De ez csak álom. A valóság az, hogy szegény, nyomorult, nyavajás vagy, és vak. De Jézus a példázataiban elmond olyat is, hogy még a szolgák között, az őrállók között is lesznek olyanok, hogy az egyik jó szolga lesz, a másik gonosz szolga lesz. Az egyik konkoly lesz, a másik jó mag lesz, és más gyümölcsöt fog teremni. Az út készítésen túl azonban nem csak az Istentől rendelt őrállóknak van megbízatásuk és feladatuk. Miközben az őrállók éjjel és nappal figyelmeztetik Jeruzsálemet és nem hallgatnak, addig van egy másik csoport, akinek a tevékenysége egészen más módon nyilatkozik meg, és igyekszik befolyást, hatást gyakorolni. A 6. versben olvastuk azt, hogy ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne hallgassatok. Ne hagyjatok nyugtot neki, egészen addig, amíg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet itt a földön. Ne hagyjatok nyugtot neki. Kik ezek, akik az Urat emlékeztetik? Akik nem hagynak nyugtot az Istennek? Így van, ők az ima emberei. Ők az ima emberei. Akik Jákobhoz hasonlóan megtanultak imában küzdeni Istennel és győzni. Ők azok, akik megtanultak belekapaszkodni Isten ígéreteibe, és azt mondani neki, nem engedlek el, Uram, amíg meg nem áldasz engem. Ők azok, akiknek az a rész adatott, hogy imádkozva küzdjenek Jeruzsálem gyógyulásáért. Tudjátok, sokszor hallottam már ezt a kijelentést, hogy hát én már csak imádkozni tudok. Ezt a csak szót kellene törölni. És azt mondani, hogy én imádkozni tudok. Isten ugyanis szétválasztotta a feladatokat, az elvégzendő munkáját a népe között. Az egyiknek az emlékeztetésre kell, az egyiknek az útkészítésre kell koncentrálni és figyelni. Arra kell összpontosítani minden figyelmét. A másik Jeruzsálem falainál vigyáz és figyelmezteti a veszélyre az ő népét. megint mások úgy tudnak segíteni, hogy imáik által ostromolják a menny urát, és figyelmeztetik őt népének adott ígéreteire. Szaván fogják az Istent. Mindezek között azonban az őriző vagy az őrálló feladatára teszi a felolvasott igében a legnagyobb hangsúlyt a próféta. Ahogy láttuk, ezeket a feladatokat lehet jól is végezni, meg rosszul is végezni. A próféta üzenete éppen azért hangzik felénk, hogy mi a hűséges munkások közé tartozzunk, bármelyik munkát végezzük is Isten népe között, azt hűen teljesítsük. Hogy nekünk is mondja majd azt az Úr, amikor visszajön, jól vagyon jó és hű szolgám. Nem számít, hogy kevesen voltál hű, de hű voltál. Istenné csak ez az egy számít. Nem a munka mennyisége, nem a munka nagysága, nem a képesség sok színűsége, hanem hogy hű volt. Az őrállók éjjel és nappal folyó buzgó tevékenysége különleges célok elérésének a vágyából táplálkozik. Figyeljétek meg, ahogy sorolja a próféta a felolvasott igében a gondolatokat, hogy Sionért nem hallgatok, Jeruzsálemért nem nyugszom. Emlékeztek arra a történetre, amikor Mózes ott áll a Hórebnél, és az Úr azt mondja, hogy menj ki a nép közül, és a népet el fogom pusztítani a bűne miatt, és téged teszlek nagy néppé. És akkor Mózes könyörög a népért. A népért. Nem magáért. Nem örül annak, hogy de jó, hogy most én leszek a választott népnek az atya. Az én magomban áldatnak meg majd a föld minden nemzetségei. És így tovább, és így tovább. Ő nem örül ennek. Elkezd könyörögni a népért. És itt Ézsaiás is azt mondja, hogy Sionért nem hallgatok. Jeruzsálemért nem nyugszom. Mert a szívemen hordozom Isten népének a sorsát. Aztán azt mondja, hogy miért is? Azért, mert azt szeretném, hogy felderüljön, mint fényesség az ő igazsága, és szabadulása, mint a fákja tündököljön. Azt szeretném, hogy a népek végre meglássák az igazságát, és minden királyok az rajta feltámadt dicsőséget. És egy új nevet adjon nekik az Úr, amit az Úr szája határoz meg. Ahogy Jákobnak is, azt mondta az Úr, többé nem Jákob a te neved, hanem neveztet el Izraelnek. Az Isten által állított őrizők nem tudnak hallgatni, amikor látják a veszélyt. Pálhoz hasonlóan, aki azt mondja, hogy Krisztus szerelme szorongat engem. Vagy Jeremiás azt mondja, hogy eldöntöttem ugyan, hogy nem szólok többet az Úr nevében a néphez, de nem tudom megtenni, mintha égő tűz volna a csontjaimban. Nem tudom megtenni, hogy nem szólok. Na ez az, amiről beszél Ézsaiás is. Az a veszély, amit miatt nem tudnak hallgatni, nem a városon kívülről fenyeget, nem az az igazi veszély, hanem ami bent a városban van, Isten népe között. A próféta következő szavaiból pedig egyértelműen kiderül, hogy miben nyilvánul meg az a veszély, ami miatt nem szűnnek meg szólni. Figyeljétek csak ezt a gondolatot. Még felderül, mint fényesség az ő igazsága. Még felderül az ő igazsága, mint fényesség. Mert amíg falak választanak el bennünket egymástól, amíg szakadék tátom közöttünk, egymás között, amíg botránkoztató dolgok történnek közöttünk, addig Krisztus igazsága, vagyis Isten dicsősége nem tud felragyogni közöttünk és rajtunk. Máskor is szóltam már Ézsaiásnak egy másik gondolatáról, Ézsaiás könyve egyébként tele van ilyen felszólítással, ott azt mondja, hogy kelj fel és világosodjál. Vagyis a te világosságod már eljött, már rajtad fel akar támadni, már sugározni akar rólad az egész földre, de nem tudja megtenni, mert még alszol. Valamilyen változásnak kell bekövetkezni az életünkben, az egymással való kapcsolatunkban. Vagyis amikor azt mondja a próféta, hogy addig könyörgök, amíg felderül, mint fényesség az ő igazsága, akkor ezzel azt mondja ki, hogy na ez a legnagyobb probléma. A külső veszélyeket elbírjuk hárítani. Azzal szemben vigyázni kell, de védettek vagyunk. A belső veszély az, amely átkovászol, átgyúr, megváltoztat, más emberré tesz. Az egymás előtti példaadásunk az, ami nagyon nagy hatással van a másikra, aki előtt élem az életemet. Mert csak ez az igazság, a Krisztus igazsága hozhat szabadulást, csak ez az igazság ragyoghat fel úgy, mint egy fáklya az én életemben. Ezért Pál apostol is azt mondja, hogy találtassam úgy, mint akinek nincsen saját igazságom, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Krisztus igazsága nem tud addig felragyogni Isten népe között, amíg Isten népe önmagával meg van elégedve. Amíg nem ismeri fel a saját bűneit, ami az életét terheli, ami az Istentől elválasztja. Amíg nem viszi azokat bűnbánattal a kereszt lábához. Amíg nem ismeri az átélés és a megtapasztalás szintjén azt, hogy mit jelent Krisztusban megigazult embernek lenni. Amikor viszont ez majd egyszer beteljesedik, akkor ez egy csodálatos változást eredményez. Egy jó értelemben vett, szinte robbanást fog előidézni az egész világon. Megint Ézsaiásra szeretnék hivatkozni, aki azt mondja, hogy amikor ez beteljesedik, akkor az Úr azt mondja, hogy emel csak fel a fejedet és nézz szét. Mindenhonnan hozzád özöllenek az emberek. Nem kell hívogatni, nem kell szórólapozni. A rajtad feltámadt világosság, az Isten dicsősége, amely rajtad meglátszik, ez fogja vonzani az embereket. És akkor népek jönnek világosságodhoz, királyok a néked feltámadt fényességhez. Nagyon sok ige szakasz hátterén tűnik úgy, hogy a világ evangelizálásának és a nagy aratásnak szinte csak ez az egyetlen akadálya. Ellen White mond olyanokat a Krisztus példázata című könyvében, hogy a világnak nincs másra nagyobb szüksége, mint hogy lássa az Isten szeretetét emberek által megnyilatkozni. És ha ez megtörténik, akkor a bennünk lakozó Krisztus embereket fog foglyul ejteni. Nagyon sok ige szakasz hátterén érthetjük ezt. Ha Jeruzsálem, azaz Isten népe végre Krisztus igazságába öltözötten állna a világ előtt, akkor minden befejeződhetne. Akkor Isten valóban rövidre metszhetné igazságban az ő művének befejezését. Ehelyett azonban Isten népe sokszor önmagával megelégedetten éli életét, és úgy gondolja, hogy neki semmire nincsen szüksége. Ellen White azt írja a 6. kötető bizonyságtételben, az ellenség kieszel minden elképzelhető eszközt arra, hogy megakadályozza az igazság területekre való, az igazságnak új területekre való ragyogását. Nem akarja, hogy az igazság élő lámpásként törjön előre. De belenyugszanak-e testvéreink, hogy a munka hátráltatására kiagyalt terv sikerüljön. Rajtunk múlik, hogy Sátán terve sikerül-e vagy sem. Rajtunk múlik. Belenyugszunk-e, hogy én jól vagyok így, ahogy vagyok. Mindazok, akik látják a veszélyt, és érzik ennek a veszélynek a felelősségét magukon, végezzék el azt a feladatot, amit Isten osztott ki számukra. Ha úgy érzed, hogy egy fal került közzéd és a másik társad közzé, akkor nyissák kaput ezen a falon, menjetek át egymáshoz. Ha pedig úgy érzed, hogy egy szakadék választ el a másiktól, akkor próbáld feltölteni ezt a szakadékot, töltsetek egy ösvényt legalább. Azt mondja a próféta, nem kell az egész szakadékot feltölteni, de akkor a területet, hogy egy ösvény legyen rajta. Átjárható legyen, mintha egy hidat építenénk a szakadék fölött. Ha megbotránkoztatás kövei képeznek akadályt az úton a találkozáshoz, akkor azt mondja a próféta, hányjátok el a köveket. Mindenképpen próbáljatok utat készíteni és tisztítani a másik számára. Ha viszont az őrző feladat jutott neked, akkor ne hallgass, hanem incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással, mondja a Szentírás. Ha viszont úgy érzed, hogy az imádság lehetősége jutott neked, akkor vidd az Isten elé a testvéred ügyét, emlékeztesd Istent az ígéreteire, könyörögj érette, hogy kenje meg a szemét szemgyógyító írral, hogy lásson. Mindenki a maga feladatát végezze, amit a lelkében érez. Az események folyamatát elindító kulcs tehát nem más, mint Krisztus igazságának elfogadása tapasztalati élményként. Nem betanult leckeként. Nem megtanulni kell, hogy mi a Krisztus igazsága, meg a hitáltali megigazulás. Mert akkor esetleg mi is a közé, a száz közé tartozunk, akikről Ellen White azt mondja, hogy száz közül egy sem érti, hogy mi a hitáltali megigazulás a maga részére. Mi azok közé tartozunk, akik tapasztalatból ismerjük, hogy mit jelent, nekem mit jelent Jézus. Mert átéltem az ő szabadítását a saját életemben, a saját lelkemben. És ha végre ez a te életedbe is, meg az enyémbe is beteljesedik, akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy felderül, mint fényesség a mi igazságunk. Vagyis az egész Jeruzsálemé, az az Isten népének igazsága. És akkor a szabadulás, mint a fáklya tündököl, és világít mindenfelé. Ellen White azt írja szintén a 8. kötetű bizonyságtételben, amikor majd a Szentlélek ellenőrzi a gyülekezet tagjainak a gondolkodását, akkor a beszéd, a szolgálat és a lelkiség sokkal magasabb színvonalát látják majd, mint eddig. Az élet vize frissíti föl a gyülekezet tagjait, s a munkások egyetlen vezető, Krisztus irányítása alatt mesterüket fogják kinyilatkoztatni életükkel, szavaikkal és tetteikkel. Vagyis, mivel Krisztus a világ világossága, de ő megbízott bennünket, hogy mi is legyünk a világ világossága, vagyis nekünk az ő dicsőségét kell visszatükrözni a világ felé. Az életünkkel, a szavainkkal, a tetteinkkel. Mutassuk be a Krisztusi életet. Isten népének szabadulása tehát csak azon múlik, hogy mikor döbben rá a legnagyobb szükségletének a hiányára. A Krisztussal való élő közösség az, ami hiányzik. Erre van a legnagyobb szükségünk. Éppen ezért, testvéreim, te ne várj, ne várj a másikra, ne gondold azt, hogy vele együtt kell lépned, te kezd meg a saját lépésedet Krisztus felé. És egyszer csak azt tapasztalod, és azt veszed észre, hogy mások is közelednek. És miközben Krisztushoz közeledünk, eközben egymáshoz is közelebb fogunk kerülni. Ez a mi legnagyobb szükségletünk. A Krisztussal való élő közösség. Segítsen az Úr, hogy ez mielőbb megvalósulhasson. És akkor Krisztusból áradó dicsőség átragyoghasson rajtunk, feltölthessen bennünket, és visszatükröződhessen. Ugye a Szentírás elénk állít egy csodálatos példát. Mózes csak 40 napig volt a Hóreben Istennel együtt. És ez a 40 nap elég volt ahhoz, hogy az Isten dicsősége úgy áthatotta őt, hogy Izrael fiai nem bírták elviselni a látását, a dicsőség visszatükröződését és sugárzását. Na, az Isten ezt akarja megvalósítani a végidőben. A benned lakozó Krisztus kell, hogy kisugározzon, és foglyul ejtsen embereket. Segítsen az Úr, hogy a Krisztussal való kapcsolatot keressük. Ez a megoldása és a kulcsa mindennek. És akkor felragyog, mint világosság a mi dicsőségünk. És akkor népek jönnek a világosságunkhoz, királyok a nékünk feltámadt fényességhez. Akkor befejezhetjük Isten művét, és Jézus minél hamarabb eljöhet. Mi pedig elmehetünk az örökké valóságba. Ugye a végét azt mindenképpen szeretnénk, hogy minél hamarabb megtörténjen, de előtte nekünk is van egy feladatunk. És ezzel sürgethetjük Jézus visszajövetelét. Segítsen az Úr, hogy ezt tegyük. Amen.